Ötödik fejezet. Homokvihar és kupolariadó. A terepjáró zötyögbe haladt előre az egyenetlen talajon. Lanita közelében még aránylag sima volt a terep, de fél óra múlva, mikor a kupolaváros eltűnt a láthatár alatt, hullámos dombvidékre jutott az elektroautó.
Mindig csak keletre! És fő a nyugalom!
Ariel makacsul ismételgette az erre a napra kibővített jelszavát. Többé nem nézett hátra. Eltűnt Lanita a fiúkkal együtt, és a dundi fiú nem akarta fájdítani a szívét. Nem akart férfiatlannak látszani. A motor egyenletesen duruzsolt. Combjai alatt érezte az ülés rázkódását. Az alumínium kormánykerék meg-megcsillant. A nap majdnem pontosan szembetűzött. De az űrsisak szemellenző lemeze megszűrte a sugarakat. Nem volt kellemetlen a fény. Az elektrokocsi kerekei egy-egy kőre szaladtak, ugrált tekintete előtt a láthatár. Néhányszor alaposabban körülnézett, és egyre idegenebbnek érezte a környező világot. Igyekezett most nem a feladatára, hanem valami másra gondolni. A Marson vagyok, ismételgette. A Marson. Ha most itt teremne egy vizsgáztató és kikérdezne, mit felelnék? Mi a Mars? Hol van? Milyen? Vigyázva vezette a kocsit. Balról kisebb kráter mellett haladt el. Meteornyoma lehet.
A Mars a naprendszer negyedik bolygója. Már az ókorban is ismerték,
dadogta. A gép megint döccent, majdnem elharapta a nyelvét. Gondolatban folytatta.
A pálya elemek a következők. Az ellipszis nagy féltengelyének hossza 228 millió kilométer. A napot a bolygó 686 földi nap leforgása alatt kerüli meg. Az egyenlítői sugár hossza 3400 kilométer. Te jó ég! Ezek mind csak adatok, amikkel most nem megyek semmire. Itt vizsgázni kell, de gyakorlatban. Az életemért vizsgázom a fiúk előtt is. Hármunk léte függ attól, sikerül-e most célba érnem. Átjutok-e ezen a sivatagon, amelyik tele van kövekkel, dombokkal, talán szakadékokkal is, a kráterekről nem is beszélve.
Kénytelen volt csökkenteni őruhája fűtését, a nap magasabbra hágott, és érezte melegét. A mellére épített kettős hőmérsékletmérőre pillantott, most nem űrruhája belső, hanem a külső hőmérséklet érdekelte. 200 Kelvin fok. Az űrhajózásban ezt még mindig Kelvin fokokban adják meg. Az elektrokocsi nagyot döccent. Ariel félrerántotta a kormányt. Nehézkesen manőverezve került meg több nagy kőtömböt. Kénytelen volt kitérőt tenni. Két domb magasodott előtte. Némi habozás után a köztük levő keskeny völgy felé kanyarodott.
Így tarthatom az irányt, nézett a tájolóra. Kelet felé, mindig csak kelet felé, és fő a nyugalom. Ha levenném a sisakomat, vagy kiukadna az űrruhám, rögtön feldobnám a talpamat, gondolta.
A Mars légköre jóval ritkább, mint a földé. Ráadásul az összetétele is egészen más. Ember számára nem alkalmas.
Pedig milyen kár, morfondírozott. Milyen jó lenne, ha normális légkör lenne a Marson. Igaz, az emberek akkor már teljesen belakták volna a bolygót. Nem kupolák alá szorult apró támaszpontvárosok, légzsilipek és talaj alatti nyersanyagbányák lennének a vörös bolygón, hanem igazi nagyvárosok, tavak, erdők, termőföldek. És akkor most én sem a sivatagban zögykölődnék, hanem nyílegyenesen száguldanék egy sima műúton, elegáns marsautón.
Bum! Az egyik első kerék nagyobb kőnek ütközött. Az elektrokocsi a két domb túlsó oldalán szaradt lefelé felgyorsulva. A távolban közepes hegyek tűntek fel. Ariel nem emlékezett rájuk a térképről. A térképek az elrablott űrhajón maradtak. De innen is látta, hogy a hegyek csak nagyobb kráterek. Félkör alakú árnyékuk hosszan nyúlott el a síkságon.
Majd csak átcsúszom közöttük, gondolta.
és tovább vizsgáztatta önmagát.
Hogy is van csak ezzel a légkörrel?
Az űrruha karjába épített apró nyomásmérőre nézett. 10 millibárt mutatott. Ez bizony kevés. De hát ez van. A Mars légköre főleg széndioxidból áll. Jóval kevesebb benne a többi összetevő, nem is beszélve a nitrogénről, argonról és más gázokról. No és a vízpára is kevés. Pedig az élő szervezetnek arra is nagy szüksége van.
Csak szakadék ne kerüljön elém, mondogatta. Hosszú, keskeny, mély szakadék, mert amíg azt megkerülöm, akár egy teljes órát is veszíthetek. Fél akkumulátornyi energiát, egy órányi oxigént a tartályomból, és lehet, hogy éppen az a kis oxigén hiányzik majd utána, a végén.
Összeszorította ajkát. Makacsul robogott előre, kelet felé. A rozsdavörös épület hallgatagon komoran állt a tér szélén. A két fiú kíváncsian, de kissé aggódva figyelte.
Meg kell őket ijeszteni,
mondta Don.
Megijeszteni?
Lars értetlenül pillantott barátjára.
Egyszer láttam egy ősrégi filmen. Holmi félmeztelen benszülöttek, üvöltözve, dárdáikat rázogatva próbálták elijeszteni a közeledő európai felderítőket.
Mint annyiszor megint agyadra ment valami,
morogta Lars. Lenyomta az űrruha merrészébe épített, apró légkörelemző gombját. Smaragdzölden villant a kontrollámpácska. Szóval eltűnt már a gáz. Levette sisakját, mélyet cippantott. Intett Donnak.
Te is leveheted?
Nem ment az agyamra semmi,
tiltakozott Don, folytatva beszélgetésüket.
Így legalább nem hallják amazok, mit beszélünk egymás között. Azért gondoltam olyan ijesztésre, mert az lényegében lélektani hatás kiváltása, és ilyen címen szerepel is a tananyagban. Nem emlékszel? Az én kiabálásom eltereli a figyelmüket. Közben te azon a kis mellékutcán, ott jobbról, berohansz, megközelíted a házat oldalról, és keresel valamilyen nyílást, ahol bejuthatsz. Már sündörög is arra felé.
Olyan parancsolóan szólt, hogy Larsnak eszébe sem jutott ellenkezni. Közös kirándulásaik és utazásaik alatt a fiúk általában Larsnak engedelmeskedtek, de néha előfordult, mint most is, hogy Donnak isteni szikra pattant ki agyából. Legalábbis ő maga ezt állította, és akkor mindenáron meg akarta valósítani ötletét. Lars hát eltávozott a mellékutca felé. Mielőtt még a sarokra érkezett volna, hátába vágott Don hangja.
Hé, ti nyomorult gázosok, gázemberek, vagy gázfickók! Azt hiszitek, sokáig lapulhattok még ezerszer átkozott, redves, rücskös, tetves rejtek helyeteken? Úgy kifüstölünk benneteket, hogy csak na! Minket akartatok megijeszteni fekete pókokkal, madárhangokkal, gázfelhőkkel? Hát majd adunk mi nektek! Nyomorék, ortopéd, fehér törpéről szalajtották igen tisztelt családotokat, he? Rettegjetek, plasztikfejűek! Ha a kezem közé kerül valamelyik, úgy ketté tépem azt az elfuserált génláncolatát, hogy nem ismeri fel még az Andromédabeli 400 méteres, ferde toronylábú édes szülőanyukája sem.
Don még reketten ordítozott tovább, de hogy mit, azt Lars már nem hallotta. Végig szaladt a keskeny mellékutcán, és oldalról került a rozsdavörös ház közelébe. Körülnézett, sehol semmi mozgás. Talán 20 méterre lehetett a háztól, ablakokat is látott. Neki iramodott.
Várj!
Kiáltotta egy csengő hang a háta mögött. A fiú lassított. Még nem is fordult meg, mikor furcsa bizsergést érzett a testében, és tudta, nem Don hangját hallja. Megperdült. Egy fiatal lány állt a téren, néhány méterre tőle. Egy domb tetején Ariel hátra pillantott, és majdnem felkiáltott a rémülettől. Úgy tűnt, nagy fekete pók rohan utána a kövek között. De rögtön megnyugodott, mert kiderült, hogy a nap és a kövek árnyéka játszott vele. Optikai csalódás áldozata lett.
Rendbe kell hoznom az idegeimet,
bíztatta magát.
Micsoda dolog ez, már árnyékoktól is megijedek.
Az elektroautó tenyérnyi szerelvényfalán piros lámpa kezdett villogni. A teljesen nyitott jármű még robogott vagy 100 métert, és leállt. Ariel tudta, mi történt. Kimerült az első Melnyikov akkumulátor. Órájára nézett.
Hogy szalad az idő?
2 órával ezelőtt indult el, és vége az első akkumulátornak. Elővette a villáskulcsot, nyugodt mozdulatokkal kicsavarta a rögzítő bilincseket, az akkumulátort a földre dobta. A motorhoz vezető energiatovábbító kábelt a következő akkumulátor sarkaihoz csatlakoztatta. Ellenőrizte, folyik-e az áram, és már indult is tovább. Még csak 117 kilométerre távolodott el Lanitától. A lány 13-14 éves lehetett. Piros ruhát és barna bőrszandált viselt. Sápat arcából szinte világított kék szeme. Szők és haja meglebbent. Ott állt néhány méterre a fiútól, és mosolygott. Intett karjával, és megismételte.
Várj!
Ki vagy te? És honnan kerülsz ide? Kérdezte Lars. Volt az egész jelenetben valami furcsa, de nem tudta megmagyarázni magának, micsoda. Az ismeretlen hirtelen tűnt fel, méghozzá a háta mögött, ahol előzőleg, hisz Lars arra szaladt, nem volt ott.
Ne siess!
Mondta a lány. A szél meglebentette piros szoknyáját.
Várj! Mondani szeretnék valamit.
Hallgatlak, felelte Lars, de közben árgus tekintettel nézett körül. Sehol semmi, senki. Az elhagyott város mozdulatlan. Lehet, hogy ez a lány nem is létezik. Újabb fantomképpel áll szemben.
Ne menj sehová, maradj itt,
közölte a lány és mosolygott. Kicsit gépies, halott volt ez a mosoly, legalábbis Larsnak úgy tűnt. De hogyan tudná ellenőrizni? A lány lábaira pillantott. Káprázik a szeme. A boka vonala körül, mintha furcsán izzana a levegő. És a talpánál elmosódott a homokos poros betonjárda. Mintha, no igen.
Most légy ügyes és okos, Lars!
Fohászkodott önmagához, és sajnálta, hogy Don nincs itt. Ez neki való feladat lenne.
Az ezüst halak már reggel leúztak a folyón,
mondta a fiú komoly hangon.
Ugye te is láttad a vízitigris lila kopoltyúit?
Közben feszülten figyelte a lány arcát. Az csak mosolygott, mintha nem is hallotta volna Lars szavait.
Gyere sétálni!
Válaszolta kicsit később. A szél megint meglebbentette szőke haját. Lars ekkor már teljesen biztos volt a dologban, hiszen Lanitán a kupola alatt nincs szél, tehát nem valódi emberrel állt szemben. Ez megint csak amazok egyik trükkje lehetett.
Látom, egyetlen értelmes válaszra sem vagy beprogramozva. Szánalmas kis fantomkép!
Lars gyorsan lehajolt, felkapott egy kétúnyi betontörmelék darabot, és a lány felé hajította könnyedén. A kő áthatolt a lányon, mögötte esett le. Többé nem lehetett hát kétsége. Fantomképpel állt szemben, amelyet 2 pontból vetítettek. Térhatásúvá és egyáltalán láthatóvá néhány méterre tőle vált.
Na, szívem, tűnj el!
Lars tudta, hogy amazok is hallják a hangját.
Mondd meg kontárgazdáidnak, máskor értelmesebb fantomot küldjenek, aki érdekesebb beszélgetésekben is részt tud venni. Így, unalmasak vagytok!
Lars megperdült, és az épület falához szaladt. Egyetlen ugrással feljutott egy földszinti ablakpárkányra. Nem is kellett nagyon erőlködnie. Űrkesztyűs kezével betörte az üvegtáblát, kinyitotta a belső zárat. Mielőtt belépett volna a folyosóra, visszanézett az utcára. A piros ruhás lány már eltűnt. A folyosó műanyag padlója meglepően tiszta, ápolt volt. Mintha itt nem régen takarítottak volna.
Már mindenütt valamiféle lények tevékenységét sejtem, korholta önmagát,
és óvatosan lépegetett tovább. A folyosó fala fehér volt és üres. Távolabb látott csak ajtónyílásokat. Mikor közelebb ért, hangokat hallott. Hiába fülelt, nem tudta megállapítani, merre hallja, és tulajdonképpen mi is az. Ütemes kopogás. Léptek? Kisebb dörrenés. Ez alig, hanem ajtócsapódás volt. Útközben több ajtóval próbálkozott, de mind zárva volt. A kilincseket mechanikus nyitókarokat rángatta, a mágneses kódkártyák keskeny nyílásaiba pedig nem volt mit beledugnia. Valahol hosszú, figyelmeztető zúgás hallatszott, a folyosó pedig elkanyarodott. Sejtette, hogy most az épület másik oldalán, egy másik szárnyban halad, de ablakok nem voltak. Még kétszer kanyarodott a folyosó, és hirtelen sárga műanyag korlátos lépcsőházba ért. A lépcsők régi módiak voltak.
Ma már ilyeneket sehol sem építenek,
gondolta. Ismét megtorpant. Mi az? Halk, settenkedő léptek zaja hallatszott. Lársz a falhoz lapult.
Itt még el sem lehet rejtőzni,
villant át az agyán. Hallotta, hogy valaki óvatosan jön lefelé a lépcsőkön.
Szóval odafenn vannak,
töprengett.
Vajon milyen lehet a külsejük? Nyolc lábúak, csáposak, esetleg féregtestűek, medvefejűek, vagy láthatatlanok? No, mindjárt kiderül.
Hogy a lények nem láthatatlanok, arról hamarabb is meggyőződhetett. A lefelé igyekvő valakinek a háta mögött lámpa vagy ablak lehetett, mert előbb árnyéka vetült Lars elé a falra. Hatalmas, igen-igen hosszú árnyék. Emberformájú, gondolta még Lars, aztán nem habozott tovább.
Meg kell lepnem, mielőtt előbukkan, gondolta.
Megfeszítette izmait és ugrott. Torkából önkéntelenül is iszonyú üvöltés tört elő. A lépcső aljára érkező másik lény is üvöltött.
Félelmében, meglepetésében.
Ugyanolyan hangosan ordított, mint Lars.
Ő benne is felgyülemlett a feszültség, és most egyszerre kitört belőle az ősi rettegés.
Ott álltak egymással szemben, vörös arccal, vadállat módjára üvöltve. Lars és Don. Elhallgattak. Hosszú másodpercekig nézték egymást értetlenül. Mint az ilyen helyzetekben mindig, most is Don tért magához elsőnek. Felvette az ilyetében földre ejtett sisakját.
Hogy az a 15 milliárd éve kódorgó jeges üstökös csapjon beléd? Mit kovályogsz te errefelé?
Ha jól emlékszem, negyed órával ezelőtt te magad irányítottál ide, ó nagy hadvezér!
Csúfolódott Lars megkönnyebbülten. A hideg rémület elhagyta testét. Mégis jó, hogy nem amazokkal találkozott.
Inkább azt meséld el, te hogyan kerültél ide?
Vártam néhány percig a főbejárat előtt, még ordítottam nekik néhány szép szakszöveget, aztán a ház másik oldalán próbálkoztam. A főkapu zárva volt. Ez is gyanús, nem? Az itteni házak általában tárva nyitva vannak. Egy folyosóra jutottam, lépcsőt láttam, és felmentem az emeletre. De ott is zárva volt minden ajtó. Zajt hallottam lentről. Na, gondoltam, most végre elkapjuk a csáposok torkát, és sajnos beléd botlottam.
Don is megijedhetett, mert tőle szokatlan bőbeszédűséggel, magyarázkodással igyekezett levetkőzni idegességét.
Találkoztam egy lánnyal,
mondta Lars halkan.
Mi bajod van?
Don tüntetőleg odébb húzódott.
Nem tudtam, hogy a Mars gyér mágneses tere, valamint az átélt izgalmak így megviselik egy leendő űrhajós idegrendszerét.
Nem lódítok, Don!
És Lars elmesélte kalandját a fantomképpel. A fekete fiú feszült figyelemmel hallgatta, majd így szólt.
Amazok persze nem tudhatták, hogy az űrállomáson, ahol felnőttünk, ezerszer láttunk ilyen sztereóvetítéses trükköket. Sőt, mi magunk is csináltunk. Emlékszel, mikor egyszer Arielt halálra rémisztettük azzal a dinoszaurusszal, amit a parkban vetítettünk, miközben Dundi barátunk a füvet nyírta? Szegény gyerek,
Másfél óráig szaladgált körbe-körbe halálos rémületben, és azt kiabálta: anyu, anyu!
Lars nem csatlakozott Don vidámságához. Kövérkés barátjuk jutott eszébe. Órájára pillantott. Don azonnal elértette.
Azóta vagy 300 kilométert tett meg, ha nem jött közbe semmi.
Ha nem jött közbe semmi,
ismételte Lars.
Szóval, ide lenni zárt ajtókra találtál?
Kérdezte Don.
Nincs más hátra, be kell törnünk valamelyiket. Ezen a téren van már valamelyes gyakorlatunk, nem?
Kérdés, hogy helyesen tesszük-e,
gondolkodott Lars hangosan.
Az is lehetséges, hogy ez az épület azoké, akik időnként eljönnek a többi mars támaszpontról ellenőrizni és kijavítani a berendezéseket, az automata rádióadót, a zsilipkaput és a többit. Akkor pedig nincs jogunk ide betörni.
Mégis agyadra ment a mágnesesség,
vont vállat Don.
Vagy tán Hieronymus babonázott meg. Nem ismered az űrhajós könyv idevágó fejezetét? Világosan megvan írva, mit szabad és mit nem. Mi most űrhajótöröttek vagyunk, azoknak pedig speciális kiváltságaik vannak. Sőt, kötelességük is megtenni mindent, hogy szorult vagy végzetes helyzetükből kiszabaduljanak. Akár meglévő berendezések lerombolása vagy átalakítása útján.
Fejezte be az idézetet Lars emlékezetből.
Ez mind szép. De mit gondolsz? Mit találhatunk itt? Szerintem semmi érdekeset.
Innen jött az a zavaró rádiósugárzás,
makacskodott Don.
Tehát valamit forraltak ellenünk. Miért vagyunk az útjukban, és mit akarnak tőlünk? Meg kell tudnunk.
Meg kell tudnunk,
bólintott végre Lars is.
Hát akkor gyerünk!
Azért mindennek van határa,
mondta bosszúsan az egyik.
Nem tűrhetjük, hogy kiűzzenek bennünket innen is.
Igazad van,
felelte a másik.
Ez a legjobb berendezett megfigyelőpontunk.
Nézzük az akciótervet.
Az egyik megérintett egy érzékelőt. A falon nagy alakú képernyő villant fel. Egy másik mozdulatra sűrűn írott szöveg borította el a fénylapot.
A dolognak még nincs vége.
De nincs ám, sőt, most kezdődik csak úgy igazán,
morogta a másik. Ariel eleinte nem is figyelt fel a szélre. Valahogy eszébe sem jutott volna, hogy a marson is fúj a szél. Mikor egy-egy magasabb dombon haladt át, észrevette, hogy kisebb-nagyobb vöröses-sárga felhők szaradnak ide-oda a táj felett. Az égbolton nem látott felhőket. Mikor 200 kilométerre volt Lanitától, bekapcsolta rádióját. Közölte helyzetét, és kérte, jelentkezzék, aki hallja adását. De az éterben csend volt. Csak a távoli villamos kisülések szikrái pattogtak a fülhallgatóban. Ariel nem vesztette el kedvét. Amitől tartott, negyed óra múlva bekövetkezett. A láthatáron keskeny, fekete vonal tűnt fel. Ariel aggódva figyelte. Az elektrokocsi rázkodott a köveken. A nap lassan a fiú feje fölé emelkedett. Hamarosan itt a marsi dél. A zegzugos fekete vonal egy szakadék volt. Ariel reménykedve közeledett. Talán akad olyan keskeny része, ahol át tud haladni járművével. De keserű csalódás érte. A hasadék szélén lepattogzottak a sziklák. Közelíteni sem lehetett veszély nélkül. Maga a szakadék 10-15 méter széles lehetett. Ariel kilépett a kocsiból, és követtéve az egyik kerék alá a hasadék szélére óvakodott. Nem látta az alját. Sötét árnyék borított mindent. Sem jobbra, sem balra nem látta végét. Így aztán visszaült az autóba, és találomra jobbra indult. Most déli irányba haladt, szemben a nappal. Ahogy múltak a percek, egyre idegesebb lett. A hasadéknak csak nem akart vége szakadni. Ariel emlékezett rá. Nemrégen végeztek geológiai, marsológiai kutatásokat a bolygón, és bizony megállapították, hogy szép számmal akadnak 20-30 kilométeres repedések is a sziklás talajban. A nagy éjszakai-nappali hőmérsékletkülönbség miatt óriási mértékű a felületi erózió, állapították meg a szakértők. Ez is elrémítette Árielt. 20 perc is beletellett, míg olyan részre érkezett, ahol a repedés már összeszűkült. A félméteres résen aztán óvatosan áttolta a terepjárót.
Sok időt vesztettem, most aztán rá kell adnom a gázt.
A szél egyre nagyobb porfelhőket kavart. Valami ismeretlen félelem szorította össze a fiú torkát. De tudta, bármi lesz is, neki csak előre kell haladnia, csak kelet felé, megállás nélkül. Ezeken az ajtókon szuperbiztonsági zárak lehettek belülről, mert itt ugyan hiába mesterkedett Don, hiába vetették latba erejüket mindketten, egyik sem nyílott ki.
Miféle titkokat őrizhetnek oda benn?
Nyalogatta szája szélét a fekete fiú. Larsot egy tejet kerülgető sóvár macskára emlékeztette.
Az űrördög abszolút légüres poklát! Hát nem tudunk bejutni!
Döngette végül erőtlenül az ajtókat. Mintha csodára számított volna, hogy valamelyik kinyílik, netán jóságos lények invitálják be őket. Nagyot sóhajtva pillantott Larsra.
Hagyjuk! Gyere, kimegyünk!
És?
Semmi is. Megvárjuk az estét. Addigra Ariel remélhetőleg célba ér, és segítséget hoz. Sőt, az is lehet, hogy a felmentő sereg már is útban van.
Ami azt illeti...
Don és Lars már a kitört ablaknál álltak. Odakünn napfényben fürdött a város. A fiúk átléptek a párkányon. Leugrottak. Don csak az utcán folytatta gondolatmenetét.
Éppenséggel várhatunk is. Meg némi ebédféleség sem ártana. Hamarosan itt a dél.
Csak kekszel szolgálhatok,
mosolygott Lars. Elindultak hazafelé. Don bizalmatlanul lesett körül.
Lanitán az ember állandóan azt várja, mikor tör ki megint valami cirkusz. Olyan ez, mint a bolondok háza lehetett egykor. Jó, jó, tudom, ma már nincsenek ilyen intézmények. Mindenkit meg lehet gyógyítani,
torkolta le Larsot, mielőtt az egyáltalán kinyithatta volna a száját.
De valamikor voltak bolond házak, és azok éppen ilyenek lehettek. Lehet, hogy ottni, azon a sarkon, egy kitömött víziló fog áldogálni, mire odaérünk, vagy belülről megvilágított zenélő vörös piramis, vagy 600 lábú giliszta, sztereóvetített figurája csinál úgy, mintha valódi lenne.
Vagy egy 4 lábú, 8 karú Androméd alakú integet barátságosan.
Folytatta a felsorolást Lars nevetve, de társának nem volt ilyen jó kedve.
Mit vigyorogsz? Nem tudunk olyasmit kitalálni, amit ezek elénk ne dobnának. Filmet vetítenek az égre, hol egy űrhajót, hol elektrokocsit kötnek el, felfújnak egy szegény védtelen patkányt. Meglátod, legközelebb a nyakunkat törik, vagy más hasonló jótetre számíthatunk.
Megint borulátó vagy,
csitított a társát Lars. De szinte még be sem fejezte a mondatot, mikor a lábuk alatt megrendült a talaj. A fiúknak úgy tűnt, elmozdulnak a házfalak. Talán még a kupola is megrendült. Ugyanakkor dörrenést hallottak.
– Ugye megmondtam!
– kiáltotta Don kétségbe esett düvel.
– Hát ennek már soha nem lesz vége! Mit képzelnek ezek? Lars!
– Érzem, most aztán végünk van.
– Ezek már nem tréfálnak. Most tényleg nagy baj lesz. Lars!
Lars nem figyelt rá. Távoli zúgást hallott, mintha sziréna hangja lenne. Hol is hallott már hasonlót? A másodperc töredékéig kutatott emlékezetében, igen, megvan. Amikor egyszer apjával a Marson volt, pontosan ugyanez történt. A sziréna már zúgott, betöltötte a levegőt. Erőteljes hangszórók szólaltak meg harsokba. A fiúk minden irányból egyszerre hallották a fémes hangot.
Kupolavédelmi riadó! Kupolavédelmi riadó! A meteorfigyelő szolgálat automatája beszél! Riadó az Észak 3-as körzetben, a 14-es szelvényben. Ismétlem, az Észak 3-as körzetben, 14-es szelvényben meteor becsapódás érte a védőkupolát. A résen szökik a levegő, nyomás csökkenése felkészülni. A meteorfigyelő automatikus rendszer beszél. Kupola védelmi riadó, az Észak 3-as körzetben.
Meteor találat. Lars elkapta Don karját. Nyomás, fel a sisakkal, mert szökik a levegő.
Ugyan!
Don közben ismét felbátorodott.
Biztos megint valami trükkről van szó, amit azok találtak ki.
Nem, Don. Attól tartok, ez nem trükk. Apával voltunk egyszer egy másik marsi városban, és ugyanez történt. Meteor találat érte a védőkupolát. Ugyanígy szóltak a szirénák, és az automata riasztóberendezés ott is ugyanezt a szöveget harsogta.
Don, azt hiszem, most nem a rejtélyes idegenek játszadoznak velünk. Komoly baj történt.
Azt hiszed?
A fekete fiú nagy szemeit kételkedve meresztette barátjára.
És mit csináljunk?
Siessünk a megadott körzetbe. Valamit tennünk kell.
Lars rövid tájékozódás után elindult a város északi része felé. Ősisakjaikat mégsem csatolták fel. Észrevehetően nem csökkent a nyomás. Nem megy az olyan gyorsan. De a szirénák tovább üvöltöttek. Olykor-olykor a hangszóró is megszólalt. Ugyanazt a felhívást recsegte az automata. Az északi oldalon hamar elérték a legszélső házakat. A kupola és az épületek között szabadon hagyott biztonsági sáv 10 méter széles lehetett. A mars talajában mélyen beágyazott betonszegély teknője tartotta a hatalmas kupolát. A szürke beton és a sárga műanyaglapok szinte egymásba olvadtak.
Balra lesz a 3-as körzet,
mondta Don, a falra festett hatalmas számokra mutatva. Önkéntelenül is meggyorsították lépteiket, a végén már futottak a fallal párhuzamosan.
És mit csinálunk, ha odaérünk?
Kérdezte közben lihegve Don.
Betömjük a lyukat,
válaszolta futtában Lars. Egy perccel később az Észak 3-as körzetben voltak. A kupola emeletes házmagasságú, nyújtott háromszög alakú szelvényekből állott. Az építők annak idején kizárólag a Marson alkalmazott különleges technológiával hegesztették össze őket.
11, 12, 13,
futva haladtak el a betonfalra festett számok mellett. A kupola alatt kábelek húzódtak. Az információs csatornák és az érzékelő berendezések többek között az éppen működő, automata meteorfigyelő kupola védő vezetékeit rejtették ide. Némelyik kiugró betonoszlopon jókora piros zsák lógott.
Ez a 14-es!
Fékezett Don. Lars felnézett a magasba, a falra. Már-már azt hitte, mégis Donnak volt igaza, és a riadó nem is valódi, de aztán...
Oda néz! Ott a lyuk!
Hol? Nem látom!
Vagy 25 méterre a szegélytől.
Az a kicsi! Kisebb, mint a fejem!
Furcsa mértékegységeid vannak, de most ugorj! Hozd ide az egyik zsákot!
Milyen zsákot?
Értetlenkedett Don.
Pirosat!
Lars ujjával a legközelebbire mutatott. Míg barátja elhozta a zsákot, Lars megkereste a 14-es szelvény feljáróját. A falba sűjjesztett létrafokok ugyanabból a műanyagból készültek, mint a kupola. Lars kibontotta a zsákot. Papírba csomagolt, sárgás tömbök fénylettek tompán. Gázpalac bukkant elő. Acélkampós kötél bőrszíjakkal hosszú fémcsipesz.
Miféle kollekció ez?
Csodálkozott Don.
Soha se láttam ilyesmit.
Mert nem laktál még kupola városban,
fölényeskedett Lars.
Ide figyelj, űrkalózok réme! Ezek a segédeszközök szolgálnak arra, hogy bestoppolhassuk azt a léket odafenn.
Odafenn?
Don felnézett, majd kitekeredett a nyaka. Úgy rémlett neki, hallja, hogyan süvít ki a résen a drága és pódolhatatlan levegő.
No, akaszd a hátamra a gázpalackot!
Türelmetlenkedett Lars.
Sietnünk kell, ha nem akarjuk itt hagyni a fogunkat.
két kráter között bukkant ki éppen, mikor úgy érezte, hogy hirtelen valamilyen vöröses áramlatba került. Elvesztette tájékozódását, semmit sem látott, kénytelen volt azonnal lefékezni a terepjárót. Csak néhány másodperc múlva értette meg, hogy ezúttal különösen erős viharba került. Az őruhánát is érezte a szél lökéseit. A sík terepen a vihar nagy erővel pörgette a vörös homokot.
Ennek is pont az én utamba kellett kerülnie!
Dühöngött magában. Megállt, várakozott. Balra tőle magasabb kráterek sorakoztak. Jobbra szabadon állt az út. De a szél úgy hordta a homokot, hogy néha teljesen elfedte a láthatárt.
Nem várhatok,
gondolta makacsul.
Elfogy az oxigénem, mielőtt a megfelelő távolságra jutnék Lanitától. Akkor aztán tényleg bajban leszek. Ha senki sem siet a segítségemre, ha meg sem hallják rádióadásomat.
Megrázkódott.
Jobb rá sem gondolni.
De azért egy pillanatig rosszul érezte magát. Megnézte az oxigénpalack kijelzőjét.
Na jó, elég még 8 órára.
Az elektrokocsina megtett távolság jelzője 339 kilométert mutatott. De ebben benne van az összes kerülő, amit a nagyobb kráterek a hosszú hasadék miatt volt kénytelen beiktatni. Mikor a szél arcába dobta a homokot, önkéntelenül behunyt a szemét. Persze a sisak áthatolhatatlan, megvédte arcát. Testét az őruha.
Át kell törnöm ezen is,
gondolta. A következő fél óra olyan volt, mint egy rémálom. A szél nem egyszer pontosan szembe fújt, ilyenkor még az elektrokocsi is majdnem megtorpant, majdnem leállt. Ariel ajkába harapott. Zöld szemével figyelmesen szemlélte a vidéket. Hiába fürkészett, nem sokat látott. Ha néha-néha felszakadt a szélverte, kavart a homokfelhő, újabb köves síkságot pillantott meg maga előtt.
Csak előre!
Bíztatta magát, és gyorsított. Bekapcsolta a rádióját is, de a vihar elektromágneses zavart is keltett, miként a földi viharok is. A fülhallgatókban csak nagy alapzörej, recsegés, ropogás hallatszott. Egyszer csak majdnem belehajtott egy kráter tölcsérbe. Túl későn vette észre a mélyedést, nem volt felmagasodó pereme. Szerencsére néhány nagyobb kő megfogta az első kerekeket. Izzadva tolta vissza Ariel a terepjárót a sík területre. Közben egy erősebb szélroham majdnem feldöntötte. Térdre esett. A kocsiba kapaszkodott. Újra felült, gázt adott. Úgy tetszett, távolabb nem lát homokfelhőket. Ott talán elült a vihar. Vagy nem is volt? Rádiója még mindig be volt kapcsolva. A távolságmérő szerint már 400-nál több kilométer tett meg. Felnézett. A nap nem süt a Marson olyan erősen és fényesen, mint a Földön. Jóval halványabb, erőtlenebb a fénye. De a hőmérséklet érezhetően emelkedett. Az őruha műszereinek tanulsága szerint 293 Kelvin fok volt a külső hőmérséklet. A szél lassan elült. Amerre Ariel most haladt, meleg sugarakban fürdő sík tátongott. Valahol a háta mögött azért gomolygott, kavargott, süvített a szél. Fel-fellobbant a vörös por. A messzeségből jutottak Ariel eszébe a fényképfelvételek, amiket valaha látott. A Mars felszíne világos és sötét területekre oszlik. Valamikor réges-régen még a csillagászok is azt hitték, hogy ezek tengerek és szárazföldek. Holott szilárd talaj mindkettő, csak a fény visszaverő tulajdonságaik, még az elnevezésekben is. Ilyen tenger, meg olyan tenger szerepel, ez már csak így maradt, akár a Holdon.
Akkor most én is valamilyen tengeren hajózom,
vidámodott meg kissé. A rádióból egyre gyengülve, de még hallotta a homokvihar keltette recsegéseket.
Ideje lenne ismét tenni egy próbát,
gondolta.
450 kilométerre vagyok Lanitától. Az űrruha adója talán 80-100 kilométeres távolságban hallható, közepes vételi viszonyok között.
Idézte gondolatban a szabályzatot.
Persze, kedvező körülmények között ennek a kétszerese is lehet. Tegyünk egy próbát!
Buzdította magát, és beszélni kezdett.
Figyelem! Veszélyhelyzet! Veszélyben levő űrhajós kér segítséget! Hullámhosszon! 12.600 MHz, jelenleg Lanita kupola várostól délkeletre, mintegy 450 kilométerre tartózkodom. Ismétlem az adatokat. Hullámhossz 12.600 MHz. Helyzetem Lanitától délkeletre 450 kilométer. Vétel!
Csend volt az éterben. Csak a vihar pattogott a készülékben. Ariel várt egy percig, aztán úgy döntött, még egyszer elmondja felhívását. Az elektrokocsi közben tovább gördült a síkságon, kelet felé. A fiú kinyitotta száját, már majdnem elkezdett beszélni, amikor valahonnan, igen messziről, rendkívül halkan megszólalt egy hang. Egy emberi hang, amely az ő felhívására válaszolt.
Azt a hegyet Nasir ad-Dinről nevezték el.
Na hát, ki hitte volna?
Mindig gúnyolodsz, Gilda.
Hogyan? Ne sértődj meg! Mihez kezdek majd egy sértődős férjel?
Csak a jövő héttől leszek a férjed.
Én meg a feleséged, ám bár még meggondolhatom a dolgot.
No, most már ne gondolkozz! Azt hiszed, egy geológusból nem lehet jó férj?
Ami azt illeti, egy csillagásznőből is lehet jó feleség éppenséggel, szóval ki volt az? Hogy is hívják?
Nasir ad-Din. A 13. században élt, Mohamedán perzsa csillagász volt. Mondhatnám, egyik elődöd. Képzeld, sikerült rávennie a véreskezű Dzsingisz kán unokáját, hogy az építsen neki csillagvizsgálót.
Rámenős ember lehetett, majdnem olyan, mint te.
Ez dicséretnek veszem, jó? Szóval sok érdekes dolgot fedezett fel ez a perzsa úriember. Azért neveztek el róla egy hegyet a Marson. Lehet mellesleg, hogy ő volt az egyik ősöm. Hogy érzed magad?
Jól, egészen jól. És te? Találtál valamit?
Egyelőre a készülékkel bajlódom. Elakadtak. Például ez az analizátor. Az előbb éppen nagyon érdekes elemzéseket végzett. Itt, ahol most állunk, hamarosan óriási bánya lesz, Gilda.
Mit találtál?
Rezet. Főleg rezet. De akad más is.
Figyelj csak, Sirach! Valamit hallok.
Remélem azt, amit én mondok.
Azt is, de hallgass csak, a te rádiódban nem hallani ezeket az apró zörejeket?
Dehogy nem, de hát ezek mindennapos dolgok a Marson, szívem. Látszik, hogy először vagy itt. Szinte állandóan vannak viharok. Ezek okozzák a mágneses légköri zavarokat. No, sikerült újra elindítanom az elemzőt. Az alattunk levő ásványskála igen széles, és a rétegek nincsenek is túl mélyen. A geológiai szolgálat főnöke örülni fog.
Jó neked, Sirá! Alig kezdtél dolgozni a Marson, már is egészen szép felfedezéseid vannak. Mondd, most sem hallottál semmit?
Ugyan, Gilda, ezek csak zörejek.
De te is hallottad őket.
Persze, hogy hallottam, de mondom, hogy...
Várj csak, most jobban hallom. Az ördögbe is, ez beszéd.
A két sárga ruhás alak a hegycsúcson állt. Az egyik valamivel magasabb, vállasabb volt, a másik alacsonyabb, törékenyebb. Ahogy forgolódtak a csúcson, a delelőn túljutott nap éles fénye meg-megcsillant űrsisakjukon. A fensíkon ott állt kisméretű, szinte testre szabott kutató űrhajójuk is.
Nem vagyok benne biztos,
habozott a nő. A sisak védőlemezén keresztül a férfi látta menyasszonya barna arcát, a kissé mandulavágású szemeket.
Az előbb úgy tűnt, hangokat hallottunk, igaz? Emberi hangot, most meg semmit.
Hallgassunk bele az éterbe,
kérte Sira. A geológus már nem is figyelt az analizátor kijelzőjére. A tárcsa lassan fordult el a nézőke alatt, majd megállapodott a CU jelzésnél. Nagy marsi rézmező felett álltak. Ismét hallották a távolról érkező és rendkívül halk, ráadásul recsegésektől megszakított beszédet.
Az az átkozott vihar!
Csapott a levegőbe Gilda.
Ne idegeskedj, szívem!
Csitította a férfi.
Lehet, hogy a közelben dolgozik egy másik geológus csoport is. A főnök említett valamit. Azon kívül ne feledd el, hegytetőn állunk. A kedvező topográfiai adottságok révén nagyon távoli rádióadásokat is hallhatunk, amiket pe...
Csit! Hallgass már!
Most mindketten feszülten figyeltek.
Veszélyhelyzet! Segítséget! 2600! Keletre! Ózkodom! Lem! Tokát!
És ismét mindent elfojtott egy hatalmas recsegés sorozat.
Valaki veszélyben van!
Kiáltotta Gilda. Szembefordultak egymással. A sisakok fényvédő lemezein keresztül Gilda látta Sirák göndör fekete haját. Sirák is látta menyasszonya meleg barna szemét. Aztán ugyanabban a másodpercben jutott eszükbe a megoldás. Már szaladtak az űrhajójuk felé.
Én hívom! Te zárd be az ajtót, és töltsd meg a belső teret oxigénnel. Lehet, hogy mentő expedícióra kell indulnunk.
A férfi azonnal az űrhajó nagy teljesítményű rádiójához lépett. Mit is mondott az ismeretlen hang? 2600. Ez nyilván a hullámhossz megahertz száma lesz. Ráhangolta a készüléket erre a hosszra, de ott néma csend volt. Gilda közben lezárta az ajtót. A szerelvény falon egy piros lámpácska zöldre változott. A tartályokból sűvítve indult meg az oxigén. Lehet, hogy annak a hullámhosszámnak csak egy részét hallották.
Próbáld meg 12600-on, 22600-on, és így tovább,
mondta Gilda.
Te egy zseni vagy,
mondta a férfi. A nő mosolygott.
A csillagászoknak újabban kötelező alapfokú űrrádiós tanfolyamot is végezniük.
Sirák áthangolta a készüléket. Egyszer csak hangosan, majdnem tisztán hallották a hangszóróból ezt a mondatot.
Jelenleg Lanita Kupolavárostól mintegy 450 kilométerre délkeletre tartózkodom. Vétel!
Sirák mély lélegzetet vett, és Gildára nézett. A nedvesen fénylő, melegbarna széniát. Aztán beleszólt a mikrofonba.
Itt a G10-es kutató űrhajó. Ha veszi adásomat, válaszoljon. Vétel!
Kis csend után szinte belerobbant az éterbe Ariel hangja.
Jól hallom, igen, jól hallom. Veszélyhelyzetben levő űrhajósok számára kérek segítséget, azonnali segítséget.